Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester választást. Jelentette be a szavazatok újraszámlálása után Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület pénteki ülésén. Karácsony Gergely a Párbeszéd Zöldek DK-MSZP 371.538 szavazatot, Vitézi Dáviddal Budapestért LMP Zöldek 371.245 szavazatot kapott. A két jelölt közötti különbség 293 szavazat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók munkája is hozzájárul ahhoz, hogy az államot az itt élő polgárok hazájuknak tekintsék. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 2024-ben végzett hallgatóinak oklevél átadó ünnepségén Budapesten. A közigazgatásban, a rendőrségnél, a katonaságban, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban a szolgálat minősége határozza meg a polgárok viszonyát a saját államukhoz. Ugyanis az állam csak a tisztviselői, a közszférában dolgozók teljesítményével tudja szolgálni polgárait, mondta az ünnepségen Gulyás Gergely. A miniszter az alaptörvényt idézve hangsúlyozta, a polgároknak és az államnak közös célja a jólét, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesítése. 5 milliárd forint támogatást nyújt balatoni önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakítására a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A pályázatot a Balaton Fejlesztési Tanács hirdette meg idén márciusban. Döntés az elsőkörös pályázatokról július végén várható, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Navracsics Tibor, aki Veszprém vármegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta. A korábbi kedvező demográfiai folyamatok a balatoni térségben az utóbbi időben rosszra fordultak. Az állandó lakosság előregszik, a fiatalok pedig nem tudnak a térségben maradni a magas ingatlanárak miatt. Mindemellett az alapvető közszolgáltatások ellátását egyre kevesebb szakember végzi, tette hozzá. A problémát hosszú távon lehet majd orvosolni, rövid távon azonban megoldást jelenthet a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata, amely a munkaerő megtartását és térségbe vonzását célozza, mondta Navracsics Tibor. Ítélkezési szünet lesz a bíróságokon július 15-től augusztus 20-áig, közölte az Országos Bírósági Hivatal a honlapján. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Ma már elmondható, hogy 100%-os a foglalkoztatottság a börtönökben, hiszen minden fogvatartott tanul vagy dolgozik, és senki sem ül tétlenül, fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Pál Halmán, a büntetés végrehajtás helyi vetőmagüzemének átadóján. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy mindenki, aki börtönben van és munkaképes, dolgozzon. Ennek két fontos célja van. Egyrészt a rabok hozzájárulnak a saját fogvatartásuk költségeihez, másrészt segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésbe, különféle szakmák elsajátításával és a munkavilágának megismertetésével. Az államtitkár elmondta, hogy a pálhalmai börtön mellett működő mezőgazdasági üzem, amely több mint 4000 hektáron gazdálkodik és a rabok munkájára épít, a fejlesztés révén a jövőben még precízebben, még hatékonyabban tud működni. A kánikula elhúzódása miatt meghosszabbítják a szociális ellátásra vonatkozó úgynevezett vörös kódot, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Fülöp Attila elmondta, az eredetileg péntek éjfélig érvényben lévő intézkedést hosszabbítják meg július 18-a éjfélig. A vörös kód egy speciális eljárásrend. A szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott embereket, hajléktalanokat. A jelzés másik célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a rendkívüli helyzetre, ismertette. Végül az időjárásról. Szombaton a sok napsütés csak időnként zavarja erőteljesebb, gomoly felhőképződés. Délután délnyugat felől alakulhatnak ki zivatarok, köztük felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel kísért zivatarok is. Zivataroktól függetlenül megélénkül a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet általában a 35 és 40 fok között várható, de északnyugaton többnyire csak 31-35 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Lilion Fi.
Zenés komédia július 18-án 21 órai kezdettel az Egri Várban Mikó István rendezésében és szereplésével.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Gárdonyi Géza az Öreg tekintetes című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Hallgassák nyitott szívvel! Gárdonyi Géza 1922. október 30-án hunyt el Egerben, így centenáriumot ünnepel, no nem csak Eger, hanem az egész magyarság. Ennek könyvajánló műsorainkban is szeretnénk szentelni egy kis figyelmet, mert hát nem mehetünk el emellett szó nélkül. Nemrégiben beszélgettünk egy Szabó Magda regényről, most akkor jöjjön Gárdonyi. Milyen könyvet hoztál Gárdonyitól a hallgatóinknak?
Most először Gárdonyi Gézának az Öreg tekintetes című regényét, ez egy kis regény hoztam, ez egy kevésbé ismert munkája talán Gárdonyinak. Nyilván a hallgatók többsége mindenki ismeri az Egri csillagokat, a Láthatatlan embert, az Ida regényt, de az Öreg tekintetes talán egy kevésbé ismert munkája, annak ellenére, hogy egy nagyon fontos munkájáról van szó.
Te személy szerint mikor ismerkedtél meg ezzel a művel? Mert nagyon sokszor már van az, hogy gyermekként megfog minket egy könyv, vagy nem is nagyon fog meg, aztán felnőttként egészen máshogy olvassuk el újra. De említetted, hogy ez nem is annyira ismert műve Gárdonyinak.
Én ezzel abszolút felnőtt fejjel ismerkedtem meg, sőt ennek egy külön története van, lehet, hogy a hallgatók ismerik is, hiszen a rádióban is szerepelt egy idős néni, akit én 95 éves korában ismertem meg, és ő ismertetett meg engem Gárdonyinak egy másik regényével, a Bibivel. Majd egyszer beszélünk arról is, mert ez meg még kevésbé ismert műve Gárdonyinak, és akkor ezt megvettem, elolvastam, és rájöttem, hogy mennyire nem ismerem a Gárdonyi életművet. Nyilván az Egri csillagokat én is, mint mindenki olvastam, mint kötelező olvasmány, az Ida regényt is, a Láthatatlan embert, Isten rabjait talán még azért úgy az emberek olvasták, de az öreg tekintetes nekem teljesen így kimaradt a korábbi életemből. Egy kicsit tanulmányoztam Gárdonyi életművét, és ő saját maga úgy tekintett erre a műve, mint a legművészibb alkotása. Mert egyébként ez egy nagyon fontos lélektani mű, és hogyha már az egri csillagokat említettem, akkor a könyv keletkezéséhez hozzátartozik az, hogy ezt rögtön az egri csillagok elkészülte után kezdte el írni, utána félretette, csak néhány évvel később 1904-ben fejezte be, de akkor meg úgy mondjuk azt, hogy leült és megírta egyből. Hát az én példányomban nem 1905-ben jelent meg, mert ez egy Dente kiadás, ezek az 1920-as években jelentek meg sorozat formájában. Az enyém éppen egy számozott példány, de egyébként több színben, több formában megjelent. Úgy tudom, hogy új kiadásban is megjelent, illetve néhány évvel ezelőtt a Kossuth Könyvkiadónak volt egy Gárdonyi díszkiadás sorozata, abban is megjelent. De szerintem annak, hogy az ember egy régi példányt olvas, annak megvan a maga varázsa.
Miért fontos szerinted ez a mű a Gárdonyi életműben? Miért jó, ha Gárdonyit tanulmányozzuk, különösen így a centenárium évében azért nyilván egy kicsit nagyobb fókusz kerül azokra a műveire is, amelyeket kevésbé ismerünk. Hát természetesen az egri csillagok a legismertebb műve. Általában egy magyar ember olvasta is, látta a belőle készült filmet, meg még esetleg talán egy vagy két Gárdonyi művet még a kezébe fogott, vagy az Én falumat gyerekként. Hol helyezkedik ezzel a Gárdonyi életműbe, hiszen Gárdonyi Géza, szögezzük le, az nem egyenlő az egri csillagokkal.
Így van, pedig egyébként nagyon sokan szerintem őt mint történelmi regény szerzőként azonosítják. Pedig ha tanulmányozzuk az életművét, akkor csak egy kisebb része ez a téma, hiszen ő inkább társadalmi regényeket írt. Tehát a saját koráról, a saját tapasztalatairól, mint ahogy említetted, hogy az Én falum is, nyilván az az ő tanítói éveiről szóló munka, ez pedig abszolút egy kortárs mű. Tehát, hogy az öreg tekintetes az az ő saját korában játszódó, az ő saját életében aktuálisan jelenlévő problémákról, az aktuális társadalmi változásokról, társadalmi problémákról szól. Tehát ez tényleg mondhatjuk azt, hogy az ő korában ez egy igazi kortárs regénynek számított. Nyilván mai szemmel ugye nem úgy tekintünk, hogy hát 1905 azért már mégiscsak 117 évvel ezelőtt volt, de ugye Gárdonyi ezt 1905-ben írta, és ez az abszolút a századforduló életét mutatja be.
A címről beszéljünk egy kicsit, mert az mindig nagyon érdekes, hogy miért is ezt a címet adja egy író a regényének. Én az Egri csillagok című művét egy kicsit hathatósabban áttanulmányoztam, kutattam, és már ott is láttam, hogy a címben nagyon bizonytalan volt, rengeteget változtatott rajta. Mi a helyzet ezzel a címmel?
Olvastam róla, hogy nem ez volt az eredeti, vagy nem ez volt az egyetlen címötlet, fogalmazzuk meg így. Több ötlete is volt, de saját maga valószínűleg ezt találta legjobbnak. Egyébként szerintem is egy nagyon találó, hiszen az, hogy az öreg tekintetes, lehet, hogy a mai fogalmaink szerint az kicsit így távol áll tőlünk, viszont abban a korban ez egy nagyon találó volt, hiszen az, hogy mit jelent az, hogy tekintetes. Nyilván, hogyha kézbe vesszük a regényt, nem kell túl sok oldalt olvasni ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy honnan is jött ez a tekintetes szó, hiszen a műben többször visszatérő motívum az, hogy a főszereplőt Budapesten nagyságos úrnak hívják. És ő mindig kijavítja, hogy tekintetes. Ugye ő a saját lakhelyén, ő csak tekintetes úr volt. Nyilván ma ennek már nincs túl nagy jelentősége, de abban a korban neki, mint egy vidéki embernek ez fontos volt, mert hogy ő nem volt nagyságos, ő nem volt méltóságos, ő magát csak egy egyszerű tekintetesnek tartotta, hiszen ő egy földbirtokos, tekintetes ember volt.
Tehát akkor a tekintetes szó az egy tisztséget jelöl? Titulust?
Megtiszteltetést. Erre inkább azt mondanám, hogy megtiszteltetést. Tehát nyilván, hogy el tudjuk képzelni ezt a világot, hogy a 19. század második felében, 19. század második, vagy 19. század végén, azért a Magyarországon élő lakosságnak a jelentős része egyszerű földműves ember volt. Nyilván itt már a jobbágy felszabadítás utáni időszakban járunk, de akkor is a lakosság sokkal nagyobb része volt egyszerű paraszt, mint akik mondjuk azt, hogy ma azt mondanánk, hogy a felső 10 000-be tartozó emberek. Ez kicsit azért furcsa, vagy azért félrevezető, hiszen a történelmet általában inkább a nagyokról írják, inkább a nemesekről, tehát sokkal többször találkozunk olyan munkákkal, akik mondjuk nemesi családokról írnak, bárókról, grófokról, viszont nagyon kevés könyv van, ami tényleg az ilyen egyszerű emberekről szól, ez majd ugye az első világháború utáni ennek az úgymond szociográfia időszakában lesz majd jelentősége. Előtte nem nagyon látunk olyat, hogy akár a magyar irodalomban valaki ennyire ezzel a kisemberek problémáival, kisemberek mindennapjaival foglalkozna. És Gárdonyinak ez ebben a művében is, illetve más regényeiben is egy visszatérő motivum, hogy az egyszerű emberekkel foglalkozik, és hogy az egyszerű emberek hogy élték meg az adott társadalmi változást, amit mondjuk felül valaki kitalált, és hogy az hogy csapódott le az emberek életében, az emberek mindennapjaiban. Szerintem erre is egy nagyon jó példa lehet ez a regény, illetve hogyha belegondolunk, ugye nyilván úgy tanuljuk, úgy tanítják, hogy 1890 után ugye a második ipari forradalom azért Magyarországon is nyomot hagyott. Nyilván itt a kapitalizmus megjelenése azért teljes mértékben megváltoztatta az akkori életformát. Tehát az akkori társadalmi rend, mintha megbomlott volna, vagy inkább átalakult. Nyilván mondhatnánk azt, hogy Gárdony elég kritikus volt így a városiakkal szemben. Nyilván ez is nézőpont kérdés, ugye az életének nagyobbik részét nem nagyvárosban élte, ő is sokkal jobban szerette a vidéki életet. Ugye itt vagyunk Egerben, tudjuk, hogy azért sok évet élt Egerbe, de azért, ha megnézzük, hogy hol van a Gárdonyi ház, azért az abban az időszakban, mondjuk azt, hogy a városnak a falusias részén helyezkedett el, tehát az egy ilyen csendes, nyugodt kis házikó volt, és abszolút nem egy városias jellegű ház volt, és hogyha megnézzük így azokat a regényeket, amik tényleg ilyen társadalmi regények, ilyen társadalmi korrajzok, ott hasonló házakat ír le, hasonló házaknak a berendezését, tehát ő egy olyan életet írt le mindig, mint amilyenben ő élt. Tehát ő mint hogyha így saját magáról, saját maga által megtapasztalt életutakról írna. Szerintem, amit ő hallott, amit olvasott, amit látott, valakinek a történetét, ő ezt mind megírta. Nem tudom, de feltételezem, hogy az öreg tekintetes mögött is valószínűleg volt neki egy konkrét személy, akiről ezt így mintázta. De nyilván ez nem egy ilyen egyedi élet, amit ő bemutat, hanem egy sokkal inkább ebben az időszakban szerintem egyre gyakrabban előforduló jelenség, amit a műben majd látunk.
Magasban lengő sasmadár, úgy kóvályog fölöttünk a halál. Hol itt, hol ott egy lelket elragad, csupán a test marad. Ha engem látsz majd némán hidegen, és szólítasz és nem nyitom szemem, az égre néz, én immár arra lengek, csupán a testem az, mit eltemettek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat, melyben Gárdonyi Gézát hozzuk közelebb hallgatóinkhoz. A legizgalmasabb része egy könyvajánló műsornak az, hogyha végre a címen túl és egy kicsi bevezetőn túl ki is nyitjuk a könyvet. Na nyissuk ki Gárdonyinak ezt a művét is, az öreg tekintetest, miről szól, téged miért fogott meg a mű?
Ez egy igazi lélekrajzi leírás, nem szándékosan, de hasonlítható Szabó Magdának a Pilátusához. Abban csak ugye az a nagy különbség, hogy ott egy nő volt a főszereplőit, meg egy férfi. Nyilván, mivel Gárdonyi hamarabb megírta ezt, ezért ez az előfutára Szabó Magdának, és nem fordítva, semmi tudatosság nem volt most abban, hogy ez pont ezután jött, most így a beszélgetésünk során, de miről is szól? Egy Csurgó Károly nevezetű ember vidékről, a Duna mellékről felköltözött Budapestre a lányához. Ő vidéken élt 77 éves koráig, 77 éves korában ugye már egyedül élt, meghalt a felesége, és eladta a birtokát, és felköltözött a lányához Budapestre, akinek a férje egy orvos volt. Hogy a mű legelején, hogyha kinyitjuk a könyvet, látunk egy olyan nevet, hogy dr. Tardi Imre. Ki is az a dr. Tardi Imre? Ő Csurgó Károlynak a veje, az ő felesége Csurgó Károly lánya, aki magához fogadta az édesapját. Nyilván nem csak úgy fogadta magához az édesapját, hanem az édesapja a birtokot eladta otthon, a házat nem. A házát nem adta el, ezzel meg is lepődtek, hogy miért nem adta el. Azért nem adta el, mert azt mondta, hogy az, hogy az ő házában nem az ő leszármazottjai laknak ilyenek, és nem az ő rokonai, ő azt nem tudná elviselni. És azt úgy megtartotta magának, annak akkoriban mondjuk 5000 korona volt az értéke, a birtok meg úgy emlékszem, hogy 25000 koronát ért. És ezt a pénzt odaadta a lányának, aki ugye átadta a férjének. A regény elején már megtudtuk egyből, hogy szerencsejátékos. Nyilván ebben majd bonyodalmak lesznek később. A terv az az volt, hogy az orvos veje majd egy szanatóriumot fog építeni Budapesten, ahol gyógyítja az embereket. És amikor megérkezik Csurgó Károly Budapestre, akkor az első jelenet, amit a könyvből megismerünk, az az, hogy hogy is működik egy budapesti városi rendelő. Nyilván itt nagyon sok beteg meglátogatta az orvost, szegény emberek is, tehetősebbek is. Nagyon gyorsan mentek ezek az orvosi vizsgálatok, főleg a szegényebb emberek esetében, hiszen ők ugye nem tudták honorálni ezt. A tehetősebb embereket azért már jobban megvizsgált. A regény elején bele is futunk egy olyan esetbe, hogy ott állt egy szegény órásné, aki beteg volt, és nem akarta fogadni ez a Tardi Imre. És akkor Csurgó Károly úgy döntött, hogy ő a maga kis egyszerűségével, hát ő is tudja kezelni a különféle betegségeket, és akkor mondta, hogy majd ő átveszi ezt a páciást. Ennek csak azért van jelentőség a történetben, mert majd később Csurgó Károly fogja tartani a kapcsolatot ezzel az órásnővel, és fogja támogatni őt is, illetve majd a halála után a gyermekeit is. Most ezzel nem árulom el a történetnek a csattanóját, hiszen a könyvnek eléggé az elején kiderül az, hogy már megjósolják azt, hogy meg fog halni ez az órásné, aki nagyon beteg volt, és nyilván egy nagyon egyszerű családból származik, szegény nő, akinek ugye a férje meghalt, és az ő példáján keresztül nagyon jól bemutatja azt, hogy a század elején hogy is élt Budapesten a mély szegénység, és ez milyen nagy kontrasztba állítható a tehetősebb nagypolgári életet élő emberekkel. Csurgó Károly megérkezik Budapestre, a család szívesen fogadja, nyilván a pénzt elvették tőle, és megbeszélték, hogyha lesz valami kiadása, akkor természetesen támogatják, és utána majd nyilván együtt fognak élni. Aztán másnap kezdődtek is a problémák, hiszen Csurgó Károly, ahogy megszokta vidéken, korán kelt. Ugye a budapesti polgári családban nem voltak hozzászokva az, hogy hajnalok hajnalán felkelni, már ebből is félreértések lettek, aztán utána elment a városba, hogy szétnézzen. Tehát nyilván egy vidéki tekintetes úr mindenkinek köszön, mindenkivel beszélget. Meglepődött azon, hogy Budapesten senki nem foglalkozik azzal, hogy ő köszön. Aztán bement egy kávézóba, ahol megismerkedett a pincérrel, baráti viszonyba elegyedett a pincérrel, nyilván ez is egy meglepő dolog volt. Hát hosszú órákon keresztül bolyongott a városba, ahol nagyon sok, mondjuk az arctalan emberrel találkozott, azt se tudta pontosan, hogy hol lakik, így csak órákkal később tért haza, otthon már mindenki aggódott érte, mégis hová tűnt a városba, elmondta, hogy hát lényegében kirándult, szétnézett, villamosozott, megismerkedett emberekkel, ezt a családja nem nézte jó szemmel, hiszen a budapesti polgári élet az nem erről szólt. Gárdonyi megfogalmazásában, hogyha más műveit is nézzük, nagyon fontos az, hogy az arc az mit fejez ki. Fel is írtam magamnak ide egy mondatot, hogy még jobban érzékeltessük, hogy Gárdonyi mit is értett az alatt, hogy Budapesten az emberek csak úgy mennek, és nem foglalkoznak a másikkal. Tehát lényegében, hogy hogy magyarázza azt, hogy az emberek önzők és kevésbé foglalkoznak a másikkal. Ellentétben azzal, hogy mondjuk vidéken, hogy él Csurgó Károly, hogy a fővárosban az arc csak fejdísz, cégtábla. Vidéken ott ül a lélek is az emberek arcán. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat a regényben, hogy megértsük azt, hogy miért probléma az az öreg úrnak az, hogy ilyenek a városiak, hiszen ugye ő 77 évesen került fel Budapestre. A 77 év alatt megszokott egy életformát, megszokta azt, hogy mindenkit ismer, megszokta azt, hogy hogy viszonyulnak hozzá az emberek, megszokta azt, hogy ha ő jó másokkal, akkor a mások is jók vele, tehát hogy lényegében jobban lehet tenni a világot. És Budapesten ennek pont az ellenkezőjét tapasztalta meg, ahol furcsán néztek rá, hogy ő miért akar valakinek pénzt adni, miért támogatja a szegényeket, miért akarja eltemettetni az úgymond ő betegét. Nagyon sok kritikát kapott ezzel kapcsolatban a családban. De a regény további fejezeteiben láthatjuk azt, hogy milyen problémák voltak itt az együttélés során. Például ilyen egyszerű dolgokra, ha gondolunk, hogy az öreg úr pipázott. Budapesten ebben az időszakban már nem pipáztak. Dohányoztak, szivaroztak, de pipázni nem pipáztak, hiszen ez füsttel jár, kosszal jár. És ugye, ha belegondolunk, az 1900-as évek elején hogy nézett ki ez a budapesti polgári élet? Díszes szalonok voltak, egyébként nagyon jó leírást is ad arról, hogy milyen szalont készített Tardi Imréné is, illetve a Tardi Imrének a nagynénye, aki szintén velük élt. Mennyire fontos volt az, hogy mit mutatnak másoknak, mennyire fontos volt az, hogy a reprezentáció. Mindegy, hogy élnek, mindegy, hogy a férje már a vagyonuknak a jelentős részét eljátszotta, de nagyon sokat számít az, hogy mit mutatunk. Tehát az, hogy mi van az arc mögött, az Gárdonyi leírásában nekik nem számított, de az öreg úrnak meg pont ez volt a lényeg. És utána egy szépen lépésről lépésre lehet látni azt, hogy hogyan próbáltak mégis együtt élni, hogyan próbálták megoldani ezeket a konfliktusokat. Nyilván úgy, hogy egy kicsit távolabb költöztették maguktól, ez azt jelenti távolabb, hogy néhány szinttel feljebb. Hogyha a hallgatók nem tudom mennyire ismerik a budapesti polgári házaknak a kialakítását, ugye például a nagykörúti polgári vagy bérházak, ugye azok az 1880-as, 90-es években épültek ki, és akkor ugye úgy nézett ki egy ilyen ház, hogy az első emeleten éltek a legtehetősebbek, hogy ott vannak az erkélyek, ott élték ezeket a polgári életet, tehát hogy ott voltak a nagy szalonok, ott voltak a díszes ebédlők, stb. És hogyha egyre feljebb megyünk egy házban, annál szegényebb, kevésbé tehetős emberek éltek, de és az öreg úrnak lényegében a padlásszobát bérelték ki, ami ugye már legfelül volt, mondván, hogy ott nem zavar senkit, hogy korán kell, nem zavar senkit, hogy ha mondjuk esetleg hangos, vagy pipázik, hiszen ott nem zavarja másokat. Az öreg úr egyre kedvtelenebb lett. Nyilván utána még más egyéb dolgok is, mint az anyagiak, hogy elfogyott a pénze, aztán egyre kevesebb pénzt adtak neki, nem értették az ő jótékonykodásait, nem értették meg azt, hogy ő miért úgy él, ahogy, és elvárták tőle azt, hogy változtasson azon az életen, amit egész életében élt. És például erre egy jó példa lehet az is, hogy hát ugye az öreg úrnak, amikor tartottak egy ilyen úgymond estét, akkor mit vegyen fel? Ugye az öreg úr mondta, hogy neki ott van az Attila ruhája, ami ugye nyilván ebben az időszakban, a vidéki világban még a díszruhához, tehát a díszruhát jelentette. És erre azt mondta a lánya, hogy hát ez már nem divat, hogyha így a mai fogalmaink szerint nézzük, és el kell menni egy szabóhoz, ahol csinálnak neki majd egy szép öltönyt. És felírtam ide egy párbeszédet, ami nagyon jól érzékelteti azt, hogy itt milyen konfliktus volt a fiatalok és az idősek között, és pontosabban nem is azt mondanám, hogy konfliktus, hanem mennyire más volt az életszemlélet, és mennyire más világban éltek. Azt mondta a lánya, hogy de édesapám, fakad ki már türelmetlenség hangján a doktorné. Ki jár ma Attilában? Igazán nem lát senkit. Az utolsó fővárosi Attila rég bent van már a múzeumban. Aztán erre az öreg úr kesztelenül szipákolt. Bizony hiba, mondotta nyugodtan. Ma az Attilát teszik be a múzeumba, holnap meg az utolsó magyart. Na szervusztok! próbált így a konfliktusnak így a végére járni. Nyilván nem sikerült neki, mert mégis elvitték a szobóhoz, elvették tőle, tehát nem engedték, hogy viselje az ő otthoni díszes ruháját, hiszen Budapesten már senki nem jár ilyenbe. És ezek is, meg ahogy bentak, viselkedtek vele, sokszor nem szándékosan, hanem így az együttélésből, a világszemléletből adódó konfliktusok miatt, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy nem csak keftelen volt, hanem egyre boldogtalanabbá vált. Tehát ez az ő boldogtalansága áthatja az egész regényt, és sokszor megható pillanatok vannak benne, hogy hogy írja le, hogy mennyire kilátástalanná vált az ő élete, aki otthon egy tekintetes volt. Rá otthon felnéztek az emberek. Megvolt neki a tisztelete, tehát hogy az, hogy tekintetes, ugye, amit beszéltünk az elején, hogy egy tiszteletben álló ember volt a saját falujában, Budapesten pedig egy egyszerű ember, aki ugyanúgy utazik, ugyanúgy sétál, mint a többiek, és senki nem tudja, hogy ő ki. Tehát amit korábban utaltam, hogy az arctalanság Budapesten, még ő is egy arctalan ember volt annak ellenére, hogy ő, hogy benne volt a jóság, és mindenkinek segíteni akart.
Mi az üzenete a műnek? Mert azt gondolom, hogy Gárdonyi művei a mai napig tanítanak minket.
Így van, mai napig tanítanak. Hasonlóan, mint amit ugye Szabó Magdánál beszéltünk, itt is elmondható az, hogy igazából mai korunkban is egy probléma, amit Gárdonyi akkor leír, mint társadalmi jelenség, hiszen ma is a generációk közötti együttélés nagyon sokszor problémába ütközik. Manapság is kontrasztok azok nagyon jelen vannak így a társadalmunkban, itt a szegénység, a gazdagság, a jóság, az önzőség, hasonló értékek mentén éljük az életünket, mint amit Gárdonyi próbált így elénk tárni. Hasonlóan megfontolandó az, hogy hogyan viszonyulunk mondjuk az idősekhez. Nyilván az, hogy mi élünk egy életet, ők éltek egy életet, hogy ezt a kétféle életet hogy lehet mondjuk azt, hogy egymás mellé tenni, ha egyáltalán lehet egymás mellé tenni, hiszen hát azért 77 év az egy hosszú idő. 77 évig, hogyha valaki megszokott valamit, utána nagyon nehéz változtatni. Ez manapság is szerintem teljes mértékben így van. Abban a világban meg még inkább ez volt, hiszen amit mondtam, ez pont az az időszak, amikor nagyon megváltozott a világ. Igazából mondhatjuk azt, hogy ha Gárdonyinak elolvassuk az Öreg tekintetes című munkáját, akkor sokat tanulhatunk belőle, hogy hogyan legyünk jobbak, hogy hogyan próbáljuk meg jobbá tenni így másoknak az életét. Sokkal érzékenyebbnek kell lennünk így a mások problémáira. És hogy tudjuk észrevenni azt, hogy mi játszódik le a másikban, még akkor is, hogy esetleg nem mondja ki. Hiszen itt Gárdonyi főszereplője is nem mondta ki, mi a problémája, de a környezete, mintha nem vett volna róla a tudomást, hogy neki gondjai vannak. És ha látták volna, hogy gondja van, akkor lehet, hogy nem az lett volna a történet vége, ami. Egyébként az is egy nagyon találó, hogy Gárdonyi ezt az egészet hogy zárja le. Szabó Magdához visszatérve, ő sem akart ítéletet mondani. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy Gárdonyi ezt így leírja, mint egy társadalomkritika, de igazából nem ítéli el őket, hanem egy ilyen befejezetlenné, tehát befejezetlenként zárja le az egészet. Én erre azt mondanám.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban Gárdonyi Géza, az Öreg tekintetes című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának hetedik részét halljátok.
Ném ki van kapcsolva? Olyan, mintha egy fénylény tornázna fent a csőben.
Lehet, hogy pilácsék azok?
Figyelj, ezek a villanások szabályosan ismétlődnek. Olyan, mintha valami üzenet volna.
Hát, ha tényleg az.
Balikó, te ismered ezeket a jeleket?
A kapitány parancsára minden matróznak meg kellett tanulnia még régen. A hajósinasoknak nem volt muszáj, de Fecó nekem is a fejembe verte.
Balikó egy darabig összehúzott szemmel merett a plafonra.
Ezt a jelet akkor szokták használni, ha irányjelzést adnak. Akkor villognak így, ha veszélyes helyen jár a hajó, és egyenesen, kitérő nélkül tud csak tovább haladni.
Azt mondja vajon, hogy menjünk egyenesen?
A jelzés azt jelenti, egyenesen előre kell haladni. De lehet, hogy félreértettem.
Hogy én milyen egy ostoba pancser vagyok. Ide figyelj, Balikó, ez a váza, amiben ülök, fából van. Akkor pedig kár tornázni. Egyszerűen ki lehet rágni az oldalát.
A két kisegér rágni kezdett. Nem volt egyszerű feladat, de érezték, ahogy minden mozdulattal egyre mélyebbre hatolnak a simára csiszolt fában. Végül mindketten kikecmeregtek a szabadra, és újra a plafonon villogó fény felé fordultak.
Köszönjük a segítséget! Hallasz minket?
Szaggatott villogás volt a válasz.
Most azt villogta, I-G-E-N, vagyis hall minket.
Mi egerek vagyunk, a fénylények barátai. Az én nevem Rumini, a barátom pedig Balikó. Nagy bajba kerültünk.
Balikó lesevette a szemét a fénylényről, úgy koncentrált a fordításra.
Tudom, Foszforeszkó vagyok.
Foszforeszkó kapitány, hiszen pont téged keres Pilács és Gyogyó. Hallod ezt? A barátaid Pilács és Gyogyó-Rogyó az északi határról. Eljöttek velünk, hogy megtaláljanak téged. Itt vannak valahol a várban.
Elfogták őket.
Jaj, ne! És hol vannak most Pilácsék? Vezess oda, kiszabadítjuk.
Nem lehet, túl sok az őr.
Egész biztos, hogy nem segíthetünk rajtuk?
Igen.
És a mi társainkon, az egereken?
Talán.
Figyelj, kapitány, azt hallottuk az előbb az őröktől, hogy a fürdővíztől egész mások lettek, és ezen túl a hódok parancsait teljesítik. Ugye a fürdővizet a tiltott szigetről hozták?
Igen.
Van ennek a gonosz víznek valami ellenszere?
De Foszforeszkó kapitány már nem tudott válaszolni, mert hirtelen két őr termett Ruminiék előtt. Előre szegezték lándzsájukat.
Hát az urak mit keresnek itt?
Balikó rémülten pislogott, és egy hang sem jött ki a torkán. Rumini összeszedte magát.
A fürdő után a barátom a nyakában felejtette a törölközőt. Vissza akartuk vinni a fürdőbe, hogy ne okozzunk vele gondot. De valahogy eltévedtünk.
Az őrök zavartan pislogtak Ruminiról a csíkos törölközőre, aztán a kényszeredetten mosolygó Balikóra, aki úgy begörbítette a vállát, mintha éppen meg akarna szakadni a törölköző hatalmas súlya alatt.
Ne haragudjanak az urak, nem tudtuk, hogy ő felsége vendégei. Legjobb lesz, ha a társam visszaviszi a törölközőt a fürdőbe, én pedig elvezetem önöket az étkezőbe.
Igazán kedves, köszönjük.
Rumini lekanyarította a még mindig bambán ácsorgó Balikó válláról a bolyhos törölközőt, és az őrmancsába nyomta. Aztán az első őrre mosolygott.
Mehetünk?
Az őr engedelmesen megfordult, és a vacsorát éppen befejezni készülő társasághoz kalauzolta a két eltévedt egérkét. A terembe lépve Ruminiék gyors terepszemlét tartottak. Azt várták, hogy a tiltott sziget vizétől látványos változáson ment keresztül mindenki, tán még azon se lettek volna meglepve, ha hegyes foggal vagy hótfarokkal látták volna viszont a többieket. De a szélkirálynő legénységén kívülről semmi sem látszott. Mindenki éppen úgy festett, mint amikor utoljára látták őket a fürdődézsák mellett. Dundi-bandi rosszalló tekintettel lépett melléjük.
Hát, ti meg hol jártatok?
Szereztünk még egy kis fagyit.
Én már egy falatot sem tudok lenyelni.
A két kisegér árgus szemekkel figyelte a társaságot. Eleinte semmi gyanúsat sem észleltek. Aztán mégis észrevettek valami merőben szokatlant. A hallgatag Tubák, aki szűkszavúságáról volt nevezetes, nagy hangon mesélt egy történetet a feszülten figyelő Brunónak és Sajtos Pedrónak.
Térj már a lényegre, Tubák, össze-vissza locsogsz!
Várd ki a végét! Minden kis részlet érdekes.
Azzal Tubák folytatta a végtelennek tűnő beszámolót. Rumini és Balikó némán összenézett. Soha nem hallották még Tubákot három mondatnál többet szólni egyszerre.
Gyerék, na!
Rajtom!
Utasd meg nekik, Sebestyén, mit tudsz. Gyerünk, állj ki ellenük.
Dehogy állok. Simán lenyomom őket. Felesleges még elkezdeni is.
Hamarosan kiderült, miért a nagy izgalom. Sebestyén ugyanis néhány perccel korábban azt találta mondani, hogy az ő hatalmas erejével bármikor le tudja győzni a várbeli őröket. Most éppen arra próbálták rábeszélni, hogy szkanderban vagy birkózással bizonyítsa is be az igazát.
Sebestyén eddig még sose kérkedett az erejével. Ha valaki, hát ő igazán szerény.
Nem tetszik ez nekem.
Ekkor Negró lépett a két cimbora mellé.
Ó, hát megkerültek végre a kis csavargók. Igazán nem volt szép dolog, hogy megszöktetek a fürdőből.
A két kisegérben meghűlt a vér. Attól tartottak leginkább, ami most be is következett. Negrónak szemet szúrt az eltűnésük, és ebből most perceken belül hatalmas botrány keveredik. De legnagyobb döbbenetükre a könyörtelenül szigorú fedélzetmester vidáman rájuk kacsintott.
Na ne aggódjatok, fiúk, ezt a kis csínyt nem áruljuk el a kapitánynak.
Azt hiszem, sokkal nagyobb a baj, mint gondoltuk.
Balikó egyetértően bólogatott. Negró viselkedése őt is elképesztette. Most már mindketten biztosan tudták, hogy a tiltott szigetvize egészen kifordította magukból a társaikat. A kapitány, aki eddig hódító Hodrikkal beszélgetett, most felállt és földig hajolt a hódok királya előtt. Hodrik kegyesen pecsétgyűrűs mancsát nyújtotta neki.
Akkor tehát számíthatok rád, ugye, barátom? Megteszed nekem azt a csekélységet, amit kértem tőled.
A legnagyobb örömmel, uram. Holnap elhajózunk Kopjás végbe, és teljesítjük a kívánságot. Meglátod, nem okozunk neked csalódást.
Hodrik olyan hideg mosolyra húzta a száját, hogy a két némán figyelő hajósinas hátán végigfutott a hideg. Aztán elbocsátóan intett. A szolgák kitárták a faragott faajtókat, és az egerek sűrű köszöngetések és búcsúszavak kíséretében kivonultak az étkezőből. Risotto a várbeli dokba vezette őket, ahol már várt rájuk a három buborékúszó. Az egerek beszálltak.
Néhány nap múlva újra találkozunk.
Risotto barátságosan integetett, miközben a buborékúszók halk csobbanással alámerültek a tükörtó vizébe.
Ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának hetedik részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Ezután következik a Szűzanya 6. jelenése Fatimában 1917. október 13-án. Mivel a jelenés előtt a Szűzanya előre megmondta a csodás esemény bekövetkeztét, a rossz idő ellenére már előző este 70 ezer ember gyűlt össze. Az éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Ekkor Szűz Mária rózsafűzér királynőjeként nevezi meg magát. Hallgassuk meg Lúciát, hogyan emlékszik erről az eseményről. Hamarosan észrevettük a fényvillanást, utána meg magát a szűzanyát a tölgyfabokron. Mit akar? Szeretném, ha itt kápolnát építenének tiszteletemre. A rózsafűzér királynője vagyok. Imádkozzátok továbbra is minden nap a rózsafűzért. A háborúnak vége lesz, és a katonák hamarosan hazatérnek. Annyi mindent szeretnék kérni, néhány beteg felgyógyulását és több bűnös megtéréséét. Néhányan elnyerik a kegyelmet, de a többi nem. Az a fontos, hogy megjavuljanak, és kérjék a bocsánatot bűneikért. Aztán szomorúan hozzáfűzte, ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Erre kitárta kezeit, s mintegy szétszórta velük a napsugarait. Ahogy fölemelkedett, saját fénye visszaverődött a napba. Emiatt kiáltottam föl, hogy nézzem mindenki a nap felé, nem pedig azért, hogy a nép figyelmét felhívjam, hiszen tudomásom sem volt az emberek jelenlétéről. Egyszerűen, mint egy belső sugallatra tettem. Amint a szűzanya eltűnt az ég végtelen távlatában, a nap mellett Szent Józsefet pillantottuk meg a kisded Jézussal, majd szűzanyát fehér ruhában és kék köpenyben. Úgy látszott, hogy Szent József a kisdeddel kereszt formájában megáldotta a világot. Ezután a jelenés után az Úr Jézust és a szűzanyát láttam mégpedig ez utóbbit a fájdalmas tűz képében. Az Úr Jézus szintén megáldotta a világot, mint ahogy Szent József tette. Végül újra a boldogságos szüzet láttam a Kármelhegyi boldogasszony képében. Ezen a jelenésen történt a napcsoda is. Lúcia elmeséli később, hogy a legmélyebben a szűzanya kérése vésődött szívébe. Ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Milyen szeretetteljes panasz, és milyen gyengéd kérés volt. Bárcsak visszhangozna az egész világ, és a mennyei atyának valamennyi gyermeke hallatná szavának csengését. Ne bántsátok meg többé Istent, hiszen már annyira megbántották. Tapasztalhatjuk hétköznapjainkban, médiában, magunk körül a világban, hogy mennyien megbántják az Istent a bűnökkel, káromkodásokkal, és talán a legtöbben a világon a közömbösséggel, a hidegszívűséggel, az érdektelenséggel. Imádkozzunk, imádkozzuk a rózsafűzért, és hozzunk áldozatokat a bűnösök megtéréséért. És tanuljunk most egy kicsit ezektől a kis látnok gyerekektől, a fatimai látnokoktól, hogy ők hogyan engeszteltek, hogyan hoztak áldozatokat, hogyan engesztelték Jézus szent szívét és a szűzanya szeplőtelen szívét. Így írja Lúcia. Egy alkalommal nagynéném fügét hozott. Szép volt, bárkinek íz lett volna. Játszinta a kosár mellé ült, és megfogott egyet, hogy beleharapjon. Hirtelen eszébe jutott valami, és így szólt. Ma még nem hoztunk egy áldozatot sem a bűnösökért. Akkor legyen ez. Visszatette a fügét a kosárba, és elmondta felajánló imát. Aztán ott hagytuk a fügét, hogy megtérítsük a bűnösöket. Játszinta többször választotta ezt az áldozatot, de nem írhatok le mindent, hiszen akkor sosem lenne vége. Ferenc keveset beszélt, hogy imádkozzék, vagy valami áldozatot hozzon, még előlem és Játszinta elől is elrejtőzött. Gyakran valami kőrakás vagy bokor mögött találtuk. Oda bújt el, hogy az Úr Jézusra gondoljon, ahogy ő szokta magát kifejezni, mivel olyan szomorú. Ha megkérdeztük, Ferenc, miért nem szólsz, ha imádkozni mész, hogy én is és Játszinta is veled imádkozzunk? Jobban szeretek egyedül imádkozni. Az Úr Jézusra gondolok, és őt vigasztalom, mert oly szomorú. Megkérdeztem tőle, Ferenc, te mit szeretsz inkább? Az Úr Jézust vigasztalni, vagy a bűnösöket megtéríteni, hogy ne jussanak a pokolba? Inkább az Úr Jézust vigasztalni. Nem vetted észre, hogy a szűzanya is oly szomorú lett az utolsó jelenésnél, amikor azt mondta, hogy ne bántsátok meg többé a Jóistent, hiszen már eléggé megbántották. Én is inkább az Úr Jézust akarom vigasztalni, s utána a bűnösöket megtéríteni, hogy ne bántsák meg többé. Milyen szép és egyszerű gyermeki lelkület, amit Ferencnél is megtapasztalhatunk. Elbújik a világ elől, egy bokor mögé, egy fal mögé, hogy az Úr Jézusra gondoljon, mint egy kimenekül a világból, és az Úr Jézussal akar együtt lenni, és őt, az ő szomorúságát engesztelni, és vigasztalni. Eszünkbe juthat ilyenkor a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, akiről leírták, hogy játék közben gyakran eltűnt a gyerekek közül, és elment imádkozni valami kis félreeső helyre, vagy kápolnába, vagy ő is valami fal mögé, az Úr Jézussal volt, és aztán visszament a gyerekekhez játszani. És ezt gyakran megtette. Mi is időnként idézőjelbe bújjunk el valami bokor mögé, vagy fal mögé, bújjunk el a világtól, és menjünk szeretni Jézust, vigasztalni őt. Szeretni mindenki helyett, aki még nem szereti, aki még nem ismerte meg az ő szeretetét, és aki még nem szereti viszont. Tudjuk, Lizi kis Szent Teréznek is ez volt a fő vágya, minél jobban szeretni Jézust, és minél inkább megszerettetni az emberekkel. Egy másik történetet így mesél el Lúcia. Volt a faluban egy asszony, mindig szidott bennünket, ha találkozott velünk. Egy nap éppen a kocsmából jött ki, félig részegen. De azzal sem elégedett meg, hogy szidott bennünket. Amikor a szitkozódást abbahagyta, Jácinta így szólt. Kérnünk kell a szűzanyát, és áldozatot kell hoznunk ennek az asszonynak a megtéréséért. Annyi bűnt követel szavaival. Ha nem gyónik meg, a pokolba kerül. Néhány nap múlva ennek az asszonynak a ház előtt szaladtunk el, Jácinta hirtelen megállt és megkérdezte. Holnap ugye látni fogjuk a szűzanyát? Igen. Akkor ne játszunk többet. Hozzuk meg ezt az áldozatot ennek az asszonynak a megtéréséért. És anélkül, hogy gondolta volna, hogy valaki figyeli, kezecskéjét és szemét az égre emelve elmondta a felajánlóimát. Az asszony a ház egyik sarkánál leselkedett, és később elmondta édesanyámnak, hogy Jácinta cselekedete annyira megragadta, hogy neki nincs már szüksége további bizonyítékra, hogy higgyen. Ettől kezdve nem csak, hogy nem szidott bennünket, hanem állandóan azt kérte, imádkozzunk érte a szűzanyánál, hogy Isten bocsássa meg bűneit. Sokszor milyen kevés elég az, hogy egy ember megtérjen. Egy őszinte imádság, egy lemondás valamiről, amit szeretnénk, de nem lényegi, és lemondhatunk róla. És ezt titokban végezzük, de a mennyi atya látja, és megkönnyörül azon, akiért imádkoztunk, és megtér. És ami imán kellett hozzá, és ami áldozatunk. Ezt értették meg ezek a nagyon kicsi gyerekek, és ezt értsük meg mi is, a mennyei atya kicsin gyermekei. Amikor a Jóisten akár a gondolatunkba hoz valakit, akár az utunkba terel valakit, és akin esetleg megbotránkozunk, vagy akiről ítéletet mondunk, akkor jusson eszünkbe, hogy éppen azért akarja Jóisten, hogy most találkozzunk ezzel az emberrel, hogy imádkozzunk érte és hozzunk érte áldozatot. Milyen ritkán jut eszünkbe az, hogy ezért az emberért imádkozni kéne, amikor bántanak minket, vagy az ellenségeinkkel találkozunk, vagy ellenségesek velünk az emberek. Inkább csak elkezdünk védekezni, vagy visszatámadni, de a legritkább esetben jut eszünkbe, hogy imádkozni kéne azért az emberért. Tévében is, ha látunk akár politikusokat, akár más olyan embereket, akik ellenszenvesnek tűnnek nekünk, akkor ne az ítélkezés legyen az első, meg az utolsó sem, hanem az imádság. Lizéjük kis Szent Teréz mondja, hogy sosem gondoltam volna, hogy az én egyetlen sóhajom egy lélekért kell ahhoz, hogy üdvözüljön. És nem az imádság hossza, meg nem az áldozat nagysága az, ami mérvadó, hanem az a szeretet, amelyikkel mondjuk az imádságot, és amivel hozzuk az áldozatot. Szeretet egyrészt az Isten felé, mert átérezzük azt, a szomorúságot, amit Jézus érezhet akkor, amikor egy ember távol van tőle, egy lélek megtagadja őt, amikor egy lélek a pokol felé tart, és mi az imádságunkkal, az áldozatunkkal megállítjuk őt, és elindítjuk a mennyország felé. másrészt pedig szeretet az ember felé, aki megesik a szívünk, mint a szamaritánusnak, és mi is megsegítjük őt. Imádságunkkal olajat teszünk a sebére, áldozatunkkal pedig kórházba visszük őt, a mennyei atya kórházába. Hallgassuk tovább Lúcia leírását. Kis idő múlva Isten Jácintának elküldte a tüdőgyulladást. Megbetegedésének előestéjén így szólt hozzám. Annyira fáj a fejem, és nagyon szomjas vagyok, de nem hiszem, hogy a bűnösökért szenvedjek. Ami szabadidőm maradt az iskola, vagy a rám bízott munka elvégzése után, társaim mellett töltöttem. Egy alkalommal iskolába menet Jácinta üzenetet adott át. Mondd meg az elrejtőzött Jézusnak, hogy nagyon, de nagyon szeretem. Máskor meg sok üdvözletet küldök az Úr Jézusnak. Ha érkezésemkor először Jácinta szobájába léptem, így szólt. Menj csak először Ferenchez. Én áldozatot akarok hozni azzal, hogy egyedül maradok. Megbetegedése után ő is, mint Ferenc, átadta a vezeklőjövet, mondván, őrizte, mert félek, hogy édesanyám észreveszi. Ha jobban leszek, újra kérni fogom. Három csomó volt rajta, s több véres volt. Eldugtam, amíg el nem hagytam a szülői házat. Búcsúzásomkor nem tudtam, mit évő legyek, testvérkéje övével együtt elégettem. Megköszönjük a mennyei atyának, hogy megengedte a szűzanyának, hogy Fatimában megjelenjen, és a gyerekeken keresztül üzenetét átadja nekünk, ami ma is aktuális. Megköszönjük a fatimai gyermekeknek, hogy ilyen szép példát adnak nekünk, hogyan kell imádkozni, és hogyan kell a bűnösökért áldozatot hozni. Imádkozzuk mindannyian minden nap a rózsafűzért, mint hogy a szűzanya sokszor és szinte könyörögve kéri tőlünk, hozzunk áldozatokat a bűnösökért, és imádkozzuk együtt. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.